Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rómába az apostolok sírjához zarándokolni nekünk magyaroknak mindig is a hitben és a történelemben való megerősödést jelentette, nyilatkozta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Nemzeti Zarándoklat nyitószentmiséje előtt az MT-nek. Veres András püspök hangsúlyozta, a Nemzeti Zarándoklat első miséjének helyszíne a lateráni Szent János Bazilika második szilveszter pápa sírját őrzi, aki a koronát küldte a magyar király Szent Istvánnak. Szent István szándéka szerint nekünk magyaroknak kezdetektől fontos volt Róma, a Szent Péter utódjához és a 4 római bazilikához való zarándoklás, jelentette ki. Hozzátettem, a Nemzeti Zarándoklat a magyarság történelmi megerősödését is képviseli, és tapasztalat az egyház egységéről. A bazilika teljesen megtelt a több mint 1500 zarándokkal, akik egy évvel a budapesti pápalátogatás után mentek el Rómába. A Szent Atya majd a delegációt csütörtökön fogadja. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 50 bázisponttal 7,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben mérsékelte mostani kamat döntőülésén. A változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé, mondta el a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, a korábbinál lassabb ütemben haladva, hónapról hónapra adatvezérelten döntenek az alapkamat további mérsékléséről, ismertette Virág Barnabás. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Idén nyártól már egy 6. kínai nagyváros, Szian is közvetlenül lesz elérhető Budapestről, ismertette Szijjártó Péter. A körülbelül 13 milliós lakosságú Xi'an, Shanxi tartomány székhelye és egyben legnagyobb városa, Pekingtől mintegy 900 kilométerre délnyugatra fekszik, fontos ipari és pénzügyi központ. Jelenleg 6000 milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik Magyarországon, amelyek nyomán mintegy 25 ezer új munkahely jön létre, a legfejlettebb technológiai színvonalat hozva hazánkba, közölte a tárcvezető, aki tárgyalt mások mellett az Országos Népi Gyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnökével is. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy Kína GDP-je tavaly 5% felett bővült, és ezt az ütemet az idei első negyedévben is tartani tudta. Egy autógyár meglátogatásakor pedig úgy nyilatkozott, a világgazdaság következő éveit, évtizedeit leginkább az elektromos autóipari forradalom határozza meg, ebben Kína egyértelműen vezető szerepre tett szert. Magyarország készíti az Európai Unió jövő évi költségvetését. Hazánk második alkalommal egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az EU tanácsának soros elnökségét idén a második fél évben. A pénzügyminisztérium szakértői felkészültek a magyar elnökség egyik fontos feladatára, az uniós büdzsé elkészítésére. Emellett nagy hangsúlyt fordítunk majd a versenyképességi és a demográfiai kihívásokra is, mondta el a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a tanács főigazgatóját. Varga Mihály úgy értékelt, az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben, a folyamat a járvány és a háború alatt felgyorsult. Az Európai Bizottság után a Nemzetközi Valutaalap is megerősítette, a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre az uniós rangsor élmezőnyében lehet, közölte a tárcvezető a Facebookon. Mellékelte az IMF grafikonját, amely szerint 3,3%-os GDP bővülést várnak jövőre, ennél nagyobb növekedés csak 3 uniós országban, Máltán, Romániában és Lengyelországban. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a gázárak csökkenni fognak, közölt az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint ez annak köszönhető, hogy a cseppfolyósított földgáz globális kínálata emelkedik, ami teret ad a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy azok, akik a koszovói szerb koordinációs igazgatóság által kiállított útlevéllel rendelkeznek, vízummentesen utazhassanak be az EU-ba. A rendelet mintegy 120 ezer koszovói szerbet érint. Minden eddiginél nagyobb katonai segélyt nyújt a brit kormány Ukrajnának. A Downing Street tájékoztatása szerint a mintegy 230 milliárd forint értékű új segélyprogramban egyebek mellett 60 különböző könnyű katonai vízijármű, több mint 1600 csapásmérő és légvédelmi rakéta, Storm Shadow típusú nagy hatótávolságú irányított precíziós rakéták, 400-nál több szárazföldi katonai jármű és csaknem 4 millió kézi fegyverekhez való lőszer szerepel majd. Történt mindez azután, hogy az Egyesült Államok is bejelentette a 61 milliárd dolláros katonai segítséget. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, csak délután este szakadozik majd fel a felhőzet, sokfelé várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Port, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként arról hallanak, hogy egyedül vagyunk-e a világűrben. Majd egy előadás következik, mely a gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány konferenciáján hangzott el, s végül Bozog Ferenc atya olvassa fel saját írását. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy elég gyakran kerülnek az ember elé különféle földön kívüliekről szóló cikkek, amelyekről a legtöbb esetben aztán megállapítják, hogy nem a valóságon alapultak. A földön kívüli élet kutatása sokakat érdekel. Vannak hívei, sőt, rajongótábora van a más bolygókon kialakult civilizációknak, de mindeddig nem került elő olyan bizonyíték, ami egyértelműen arra utalna, hogy más égi testeken is létezik élet. Az UFO hívők egyik zászlóvívője, Avi Loeb fizikus csillagász, aki nem egy könyvben bizonygatta már az idegenek létezését. Legutóbb egy a naprendszerünkben megjelent tárgyal kapcsolatban fejtette ki véleményét. Ezeket olvasva szerettem volna tisztában látni, hogy hogyan is állunk a földön kívüliekkel. Beszélgető társam Molnár László csillagász, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársa. Mielőtt bekapcsoltam volna magnót, mondta, hogy már van egy ilyen félhivatalos tudomány, vagy tudománytalanság, vagy ufológia?
Hát mondjuk féltudománynak, mert hogy valamennyire nyilván használják azt az eszköztárat, amit a tudományok is, tehát ugye a bizonyítékok gyűjtése, elemzése, értelmezése, csak hát ugye ezt lehet úgy is elemezni, mint mondjuk az unikornis tudomány. Tehát, hogy mi értekezhetünk arról, hogy az unikornisok hogy élnek, meg hogy működik a szarvuk, és így tovább, csak ugye az alapfeltételezés maga az a kérdés, hogy léteznek-e unikornisok, léteznek-e a légkörünkben száguldozó UFO-k, és igazából ezen szokott menni a vita, vagy a félreértés, hogy az egésznek az alapállítását vonjuk kérdőre, vagy mondjuk hajlandók vagyunk a bizonyítékokról vitatkozni.
Most egy hivatásos csillagásszal beszélek, aki nyilván úgymond az egyik oldalon áll, vagy a másikon?
Nem kell feltétlenül ezeket így oldalaknak nevezni. Szerintem inkább az a különbség, hogy hol húzzuk meg a határt mondjuk a tudomány meg az áltudomány között, ezt nem feltétlenül lehet könnyen definiálni, de ugye egy különbség, amit mondani szoktunk, hogy ugye csillagászok azért látnak ritkán UFO-kat, mert hogy ők tudják, hogy mit látnak az éjszakai jégbolton. Míg laikusok mindig van, hogy valami jelenséget nem ismernek fel, és azt értelmezik UFO-knak. 10 éve, 15 éve ezek voltak az esküvőkről például felengedett lampionok, és rendszeresen kaptunk kérdéseket, hogy valakik láttak az égen úszó fényeket, amik aztán kihunytak és elmentek, és megkérdeztük, hogy hétvégén történt-e az eset, és általában ez hétvégén történt-e.
Komoly, van ilyen telefon?
Igen, van. Telefon, vagy e-mailes kérdés, vagy komment, mondjuk a csillagászat híreknél. És aztán, ahogy ezeket ugye kivonták a forgalomból, ezek a kérdések is elmúltak. Most az elmúlt években például a sorban vonuló fénypontok jelennek meg az égbolton, amik például a Starlink műholdakat szokták jelenteni, amik ugye egyszerre sokat felküldenek, az egy darabig mennek egymás után, amíg szét nem osztanak megfelelő pályákra. Tehát azért így be lehet azonosítani elég sok ilyen fényjelenséget, amit a laikusok mondjuk nem ismernek fel, akik megismerik az éjszakai boltot, azok igen.
Azért nem egészen laikus Ávilőbb, aki időről időre valamit fölröppent a témában, tehát ő profi csillagász, a Harvardon, ha jól tudom, könyveket is írt a témában. Ő akkor most tudósból lett féltudós, vagy áltudós?
Igen, azt mondanám, hogy ő csúszik át igazi tudósból az ilyen áltudományos dolgok felé. Ugye, ha emlékszem, akkor ő nem csillagász, hanem plazmafizikus volt, csak aztán ilyen csillagászati kérdésekkel kezdett el foglalkozni később, és így átkerült arra a tudományterületre. Ugye ez valójában részletkérdés, hogy van megfelelő végzettsége hozzá, de ugye ő elindult azon a vonalon, hogy ilyen érdekes, meg gondolatébresztő kérdéseket vetett fel, vagy számolt végig, és ezzel kezdett elmozdulni abba az irányba, hogy jó, de lehet bármi jele annak, hogy itt van az univerzumban, vagy a tejútrendszerben körülöttünk élet, vagy mesterséges intelligencia, vagy bármi, és ez ugye átfordult abból, hogy ő feltesz kérdéseket oda, hogy neki van egy elképzelése, és ehhez próbál meg bizonyítékokat gyűjteni.
Tehát előbb van a válasz, aztán felteszi rá a kérdést?
Igen, de gyakorlatilag ő most talált egy gombot, és ahhoz keresi a kabátot.
Talált egy idegennek mondott űrhajót, vagy valamilyen űreszközt, amire nem tudta ráhúzni a csillagászat eddig ismert szabályait, aztán most kiderült róla, hogy valami kóborló koreai űrszemét?
Volt több ilyen felfedezése is már. Az első nagyobb visszhangot kapó dolog az az Oumuamua nevű égitest volt, amiről valójában a csillagászok viszonylag kevés információt tudtak összegyűjteni, mert már ugye kifele tartott a naprendszerből, mire felfedezték, tehát korlátozottak voltak a lehetőségeink, az időnk, hogy bármit megtudjunk róla, és emiatt ugye egy csomó kérdőjel maradt, hogy akkor most pontosan milyen alakú, hogy mozog, stb. Hiába vannak rá elképzelések, nem tudtunk újabb adatokat gyűjteni már, mert hogy távozott. És ugye ezekben a bizonytalanságokban Avi Loeb bele tudott pakolni olyan gondolatokat, amik mondjuk egy tönkrement mesterséges égitestről vagy űrszondára hasonlítsanak, és igazából nem volt már eszköze senkinek arra, hogy ezt ellenőrizze vagy cáfolja. És ugye ezt meg lehet magyarázni akár úgy is, hogy ez valamilyen különlegesebb, üstökösszerű égitest volt, ami egy másik naprendszerből kiszabadult, utazott a tejútrendszerben és véletlenül elhaladt mellettünk, de a hiba határokba bele lehet szuszakolni azt is, hogy ez mondjuk valami napvitorlásszerű eszköz volt. Nem tudjuk valójában eldönteni.
Mi az a napvitorlás?
A napvitorlás, ilyet mi is építettünk már, 2-3-at, ez egy olyan űrszonda, aminek van egy ilyen nagyon vékony fényvisszaverő fólia, ernyője, és gyakorlatilag a nap sugárzása által kifejtett nyomással tud pályát változtatni, és ugye ez egy nagyon szimpatikus technológia, hiszen nem kell hozzá külön üzemanyag, hanem a nap mindig világít, úgy felállítjuk ezt az ernyőt, hogy ez gyorsítsa vagy lassítsa a napnak a sugárnyomása, és azzal lehet, ha lassan is, de közlekedni A-ból B-be. Úgyhogy ilyen teszteket az emberiség is csinált már, és akkor Avi Loebnek megtetszett, hogy hát ha ez valamilyen lapos, furán mozgó égitest, akkor lehet akár valami ilyesmi is. Na most itt kell felidézni Carl Sagannek a híres mondását, miszerint rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Tehát ha én látok valamit, ami mondjuk egy kődarabnak vagy üstökös darabnak tűnik, ahhoz kevés megfigyelés is elég, hogy azt mondjuk, hogy persze, ez megint egy 12-1 tucat kődarab, de hogyha azt mondom, hogy ez egy az először az emberiség által megfigyelt idegen űreszköz, ahhoz van ennél sokkal erősebb állításokra lenne szükség. Tehát azt mondani, hogy ez akár lehet is, tehát azt a tudós közösség jelentős része nem fogadja el.
De az sem egy tudományos álláspont talán, hogy rögtön eleve kizárok valamit.
Így van, így van. Tehát ez a másik probléma, hogy és ezután, hogy ő belekapaszkodott ebbe, hogy akkor itt idegen civilizációknak a jeleit látjuk, elkezdett minden egy más érdekes megfigyeléseket is egyből ezt kötni. Tehát, hogy neki megvolt a kész válasza, és akkor ezt próbálta megmagyarázni újabb megfigyelésekkel, ahelyett, hogy ugye a standard tudományos módszer szerint, ha látunk valamit, akkor elindulunk a legvalószínűbb lehetőségektől az egyre kevésbé valószínűs, egyre különlegesebb magyarázatok felé, attól függően, hogy ebben mit tudunk megerősíteni vagy kizárni. Ugye ilyen vad dolgokat is mondott utána, hogy hát akkor itt a Föld körül repkedő UFO-k, azok biztos, hogy egy ilyen itt egyébként kívül szárdosó újreszköznek jelentenek, vagy ő szórta el itt őket. De ez már kezd így nagyon átmenni a sci-fibe.
Ha már a sci-finél tartunk, akkor jó ideje foglalkoznak sokan azzal, hogy UFO-k után kutatnak, és mondják, hogy igazi, hivatalos UFO-akták is léteznek olyan megfigyelésekről, amiket jó ideje adott esetben évtizedek óta nem sikerült megmagyarázni. Ezek titkosak, de vannak?
Attól függ, hogy mit nevezünk UFO-nak. Tehát, hogyha az eredeti definíciónál maradunk, tehát, hogy azonosítatlan repülő objektum, persze ilyenek vannak. Csak ugye ez nem azt jelenti, hogy ezek az itt nálunk látogató idegenekről eltitkolt megfigyelések, mert az egy teljesen más akta lenne.
IT akták?
Igen, azok lennek az IT akták. A gond ezzel az, hogy ugye, amik jelentős részben ezekben az aktákban vannak, azok mondjuk katonai repülőknek a megfigyelései, hogy a pilóták láttak valamiket, hogy a drónoperátorok láttak valamiket. Na most ők katonák, tehát nekik vannak bizonyos képességeik, hogy mit kell azonosítsanak ezeken a felvételeken, vagy hogy értelmezzék ezeket. Hogyha átrepül mondjuk a drón látómezeje előtt egy nejlonszatyor, akkor az nem biztos, hogy nekiállnak megfejteni, hogy most akkor nejlonszatyor repül el ott a képen, hanem igyekeznek odébb menni, hogy ne takarja el a célpontot. És akkor később aztán már lehet, hogy valaki ezt megnézi, és így, egy szabálytalanul repülő fura égitestet látott a drón, és addig elfelejtődik, hogy az, mit tudom én, egy kidurrant lufi volt, vagy egy nejlonszatyor, vagy bármi, és akkor ez bekerül az azonosítatlan kupacba. És akkor ennek vannak fokozatai, hogy ezek mik lehetnek, mennyire könnyű vagy nehéz megmagyarázni őket. A probléma azokkal, ezek az UFO aktákkal az, hogy sokszor, mivel hogy ezek régebbi feljegyzések, már igazából nincs lehetőség itt se plusz információkat szerezni. Tehát, hogy mit tudom én, repült-e abban az időben meteorológiai ballon azon a környéken? Járt-e ott kis repülő? Volt-e ott valami titkos fejlesztési program, amiről nyilván nem fognak feltétlenül szólni mindenkinek, hogy ja igen, a titkos a fejlesztésű repülőnk az erre fog most repülni. Főleg, hogyha mondjuk az két különböző nemzetnek az összeütközése, mondjuk amikor az amerikai katonaság megfigyeli a kínai titkos fejlesztést, arról nem biztos, hogy utána lesznek információk, hanem annyit fogunk látni, hogy ilyen egy azonosítatlan folt valami infravörös felvételen. Tehát a legtöbb ilyen az bekerül valamilyen ilyen nem megmagyarázható kupacba, és ugye innét már igazából hozzáállás kérdés, hogy az ember arra a következtetésre jut, hogy akkor ezek biztos idegenek, vagy arra jut, hogy ezzel nem tudunk akkor többet mondani. Ez marad megmagyarázatlan. A kettő között szerintem van egy olyan ugrás, ami fölött sokan átsiklanak. Tehát, hogy az ismeretlenből átlépni oda, hogy de ez azt jelenti, hogy valami olyasmi, ami nem a Földről származik, az igényelne szerintem további bizonyítékokat. És akkor ugye vannak a hivatalos ilyen UFO-akták mellett a rengeteg hamisított, meg kamu észlelések, amiket tele van a YouTube. Én pont most a napokban láttam egy ilyen felvételt, hogy a nemzetközi űrállomásra letöltött felvételen látszik, hogy az északi sark felett elrepül az UFO. És akkor hogy az ember egy kicsit közelről megnézi, és akkor látja, hogy mondjuk a felhők más sebességgel, tehát más frissítési sebességgel mennek odébb, mint az UFO. Mert hogy aki csinálta a felvételt, az nem szinkronizálta, hogy mondjuk az űrállomásról csak 10 képkocka per másodperces videó jött le, ő meg ráfotosoppat a 30 képkocka per másodperces UFO-t. És akkor ezt vagy kiszúrja az ember, vagy nem. Vagy ilyeneket, hogy jó, az északi sarkot mondják forrásnak, de akkor miért van az árnyéka az UFO alatt, hiszen a napot oldalról süt. Tehát akkor elég komoly problémák lennének, hogyha az északi sarkon felülről sütne a nap, csak ugye ezt nem gondolta át, amikor ezt az álvideót elkészítette.
Nyilván a földön kívüliek léte H.G. Wells vagy Orson Welles könyve, illetve híres, nevezetes hangjátéka óta, hogy az ember kollektív tudatában benne van, nem csak a tudat alattiában. Hát amikor az UFO-knak vagy a feltételezett földön kívülieknek üzentek, a csillagászok, az űrhajósok, a NASA, akkor még éltek azok az emberek, akik kimenekültek New Yorkból, mert a rádiójátékban hallották, hogy megszállták New Yorkot a földön kívüliek.
Igen, bár amennyire tudom, azért kicsit el van túlozva, hogy mekkora pánikot okozott ez a rádiójáték, tehát azért, ha jól emlékszem, ilyen tényleges New Yorkból kimenekülés az nem nagyon történt, vagy csak kis számban.
Ugye ez a 40-es évek, vagy a 30-as?
Így van, így van. De valóban akkor kezdett el elterjedni ennek a gondolata, hogy lehetnek itt a mi bolygónkon körülöttünk akár idegenek is titokban. Igen, és akkor ez ugye összekapcsolódott azzal, hogy aztán a világháború meg a hidegháború alatt azért voltak titkos katonai fejlesztések, amikor ugye a kormányoknak sem volt gond azt mondani, hogy hát igen, lehet, hogy az a fura dolog, amit láttak az égen, az valami ismeretlen tárgy volt, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy az ő legújabb titkos fejlesztésük. Csak aztán ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lett, hogy ha egyszer valaki látott, meg kétszer, meg háromszor, meg leközölte az újság, akkor ugye más is elkezdte belelátni az égen látható fura dolgokba, hogy biztos jönnek érte az idegenek. És azért megfigyelhető ez földrajzilag is, hogy például ezek a klasszikus, az égbolton átszáll az UFO megfigyelések, ezek jelentős részben mondjuk Észak-Amerikára meg Európára korlátozódnak. Más országokban, például a Távol-Keleten sokkal kevesebb UFO megfigyelés van, mert az emberek kevésbé néznek annak bármit.
De azért, amikor küldtünk a földön kívülieknek, akiket szerintem sokan úgy a testvéreinknek gondoltunk, bár kétféle UFO van, valamelyik meg akar minket támadni, van amelyik pedig békén hagy. De amikor üzentek nekik, akkor úgy mutatták be az emberiséget olyanokon keresztül, mint Ravi Shankar zenéje vagy a Beatles. Stephen Hawking pedig azt mondta, hogy nem jó semmiféleképpen üzenni a tőlünk úgymond független civilizációknak, hanem jobb így sunyogni itt a mi kis naprendszerünkben.
Ez már valahol filozófiai kérdés is. Ugye egyrészt itt már különbséget teszünk a között, hogy ugye a klasszikus UFO-k azok, akik ide jönnek hozzánk a bolygóra, és ide látogatnak. Az üzenetküldés, rádióüzenetek, vagy a Voyager űrszonda, az pedig olyanoknak szólt, bár részben PR volt, részben komoly, akik távol laknak tőlünk, mondjuk más csillagok körül. A Voyager űrszondánál is ugye az volt a feltételezés, hogy majd 100 000 évek múlva valaki ráakad, és akkor esetleg megnézi, hogy mit küldtünk. Szóval ilyen szempontból is különbözik a két dolog, hogy mennyire számítunk arra, hogy ide jönnek. A Hawking-féle gondolat az meg olyan, hogy valamennyire ott is egyrészt saját magunkból indulunk ki, mert hogy semmit nem tudunk más civilizációkról tekintve, vagy még nem találkoztunk velük, hogy akkor most ők is mondjuk ellenségesek vagy hódítók lesznek, ahogy az emberiség történetében megesett saját magunkkal, vagy békések és érdeklődőek lesznek. Egy másik érdekes kérdés ebből a szempontból, hogy várjuk-e, hogy ide utaznak, azt már az emberiség látja, hogy másokhoz eljutni nagyon nehéz, mert nagyon nagyok a távolságok. Tehát itt lehet gondolkodni generációs hajókon, hogy mondjuk 100 meg 1000 évekig utazik egy hajó, és akkor majd odaér egy másik csillaghoz azokkal, akik éppen élnek rajta. Ennek egy alternatívája, hogy például nem élőlények utaznak, hanem mondjuk robotokat küldünk. És mondjuk ezek lehetnek olyan robotok, amik önreplikálók. Tehát, hogy nem egy robotot küldünk, hanem sokat, akik tudnak újabb robotokat építeni és tovább utazni. És akkor ez mehet végig hosszú ideig, évmilliókig is. És ugye ilyen szkifik is vannak, hogy mondjuk mi van, hogyha ezek meghibásodnak, és mondjuk ellenségessé válnak. Úgyhogy valahol szerintem a Hawkingi gondolatban ez is benne van, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk odakint, hogy csak kedves UFO-k várnak ránk, vagy ennél komplexebb dolgok is.
Amikor a heliocentrikus világkép, tehát az, hogy a nap a közepe mondjuk a világnak, a köztudatba került, előjöttek vele Kopernikus a csillagászati fordulatával, akkor úgy egy kicsit kicsúszott az ember lába alól a talaj, hogy hát nem a Föld, ami körül minden forog. Amikor arról beszélünk, hogy az ember nincs egyedül, vagy nem lehet, vagy szükségszerűen nincs egyedül a világűrben, akkor szintén egy ilyen talajvesztés lesz?
Ez is szemlélet kérdése. Ugye ez egy régi kérdés, hogy mi az ijesztőbb gondolat, hogy itt van ez a hatalmas univerzum, és csak mi vagyunk benne, vagy az, hogy itt van ez a hatalmas univerzum, és ki tudja még ki mindenki van benne rajtunk kívül. De ennek adott például egy érdekes perspektívát egy bolygórendszer, amit a Kepler-űrtávcsővel fedeztek fel. A Kepler 444 nevű bolygórendszer, öt közett bolygó kerülgeti ezt a csillagot, és amikor lemodellezték, hogy mennyi idős ez a bolygórendszer, azt találták, hogy 11 milliárd éves. Tehát amikor a nap megszületett, 4,5 milliárd éve, akkor ez a csillag már hosszabb ideje létezett, mint amennyit mi egyáltalán leértünk itt a Föld körül, és ugye mai napig ott vannak ezek a bolygók. Tehát ez felvet egy érdekes kérdést, hogy jó, még hogyha akörül a bolygó körül kialakult élet, vagy kialakult civilizáció, ők is kiutaztak az űrbe, mennyivel kerültük el egymást? 1000 évvel, vagy 5 milliárd évvel? Vagy ez alatt, az idő alatt hányszor alakult ki mondjuk ott élet, aztán meghalt ki, mire mi egyáltalán itt a Földön megszülettünk, és elgondolkoztunk azon, hogy mi lehet odakint. Tehát, hogy ez ad egy további perspektívát a távolságokon kívül, hogy időben is valójában lehet, hogy itt kialakul élet, meg ott kialakul élet, meg intelligens élet, aztán véget ér, kihal, stb., és utána, mit tudom én, 1 milliárd évig csend van, és akkor megint kialakul az élet valahol a tejútrendszerben. Tehát simán lehet, hogy most mi egyedül vagyunk, de régebben, vagy majd a jövőben lesznek mások is. Csak nem találkozunk. De az is lehet, hogy van velünk párhuzamosan is más csillag körül élet.
Ez most hivatalos kijelentés volt? Bár a lehet az hivatalos nem lehet, de ha egy csillagász azt mondja, hogy lehet, akkor van valami elmélet, ami ezt alátámasztja, hiszen van olyan elmélet is, ami mondjuk ellene szólna.
Lehet be bármi belefér, ami például erről a lépés mondjuk a 90-es évekhez képest, hogy most már azt például tudjuk, hogy a csillagok jelentős része körül vannak bolygók, ténylegesen léteznek, mert látjuk őket, és ezek között a bolygók között vannak olyanok is, amik hasonlíthatnak a Földre. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy a tejútrendszerben máshol is vannak olyan helyek, ahol meg lehetnek a feltételek az élet kialakulásához. Hogy ennél meg egy további kutatási kérdés, meg célkitűzés, hogy itt akkor ezt meg is erősítsük valamilyen módon, hogy ezek között, a bolygók között tényleg van olyan, ahol van élet. Szóval a lehetőségek egyre konkrétabbak, meg azt látjuk, hogy hol lehet a helye ennek az életnek. Ott még nem tartunk, hogy erre igennel vagy nemmel válaszoljunk.
Látunk óriási antennákat, amelyek úgymond kutatják, látják az eget, és továbbítják az adatokat. Ezek úgy az ember, az átlagember, vagy a laikus ember szemében azzal a célral épültek, hogy keressék a kapcsolatot az idegen civilizációkkal.
Valójában nem pont erre épültek, hanem általános tudományos célokra, de valóban létezik ilyen program is, ugye a SETI program, ami intelligens életjeleit keresi rádióadások formájában, és jelenleg még nincsen pozitív megfigyelés ebben a tekintetben. Valahol ugye ez is visszatükrözi azt, hogy az emberiség akkor mit gondolt, hogy hogyan kommunikálhatnak mondjuk ezek a más civilizációk. Ugye mi a rádióhullámokat fedeztük fel, és azt használtuk mindenre, tehát akkor feltételeztük, hogy biztos más civilizációk is ezt használják. De ugye most már így 2024 körül már elkezdtük kísérletezni mondjuk lézeres kommunikációval is, amikor mondjuk műholdak lézersugarakat küldenek egymás felé. És azt már például ez a rádiálózat nem fogja megfigyelni. Tehát lehet, hogy egyszerűen azért nem láttunk még semmit ezek a rádióantennákkal, mert nincs per pillanat olyan civilizáció odakint, aki ezt a technológiát használná. Lehet, hogy valami mást használnak a kommunikációra, amit nem tudunk így megfigyelni. Szóval valójában ugye pozitív megfigyelés nincs, az, hogy nem látunk semmit, valójában az se biztos, hogy azt jelenti, hogy nincsenek is odakint más civilizációk.
Az elhangzott beszélgetésben Molnár László csillagászt, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársát hallották. konferenciát rendezett a gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A konferencia az Alkotó Szabadsága, Művészek a Szovjet Fogságban címet viselte. A mai alkalommal Kovács Emőke történész Fénysugár a Vaksötétben című Berkes András cigány prímásról szóló előadásának szerkesztett változatát hallják.
A történetet Gagóci Árpád, egykori alapítványi tagunknak, akitől nemrégiben búcsúztunk el, köszönhetem, és itt köszöntöm most Galgóciné Katalint, aki nagy segítőnk ebben a konferenciában is, és az előadásomhoz is hozzájárult tudásával, mert hogy egy érdekes sorsú cigányprímás történetét mutatom be, Berkes Andrásét, akiről először Galgóci Árpád egy dokumentumfilmben beszélt, illetve a Gulág trilógia kötetében, ami egy nagyon jó összefoglaló, és mindenkinek ajánlom, ebben olvastam először Berkes Andrásról. Akkor olyan különlegesnek tűnt, hiszen alapvetően anekdóták voltak róla, és azt gondoltam, hogy majd néhány érdekesség az élete kapcsán felmerül, kiderül, de nem biztos, hogy ebből lehet egy előadást összeállítani, de végül lehetett, és egy kicsit be is vezetném önöket, hogy milyen állomásokon ment keresztül ez a kutatás. Ez az első kép, amit itt a bevezető oldalon látnak, ez Galgóci Árpádnak, Berkes Andrásról készített portréjának a részlete, amit nem a lágerben készített róla, hiszen egy lágerben voltak, ez most már kiderülhetett, hanem így utólag egy abban a bizonyos dokumentumfilmben, amiről beszélt Berkes Andrásról, akkor ott leskiccelte ezt a portrét, és odaadta a riporternek, és abból vágtuk ki, sajnos az eredetit nem tudtam megszerezni, de folyamatban van. Hogy ki is ez a Berkes család, Berkes András, és így látszik majd egy komplett életpálya, amire nagyon rányomja a bélyeget ez az egész elhurcolás történet. A Berkes család egy udvari zenész felmenőkkel rendelkezik, Berkes Lajos, Ferenc Józsefnek zenél, és mindenfajta nobilitásnak. Aztán Berkes Béla az 1910-20-as években az egyik legismertebb cigányprímás, annyira ismert, hogy eljut szerte a világba, és még az Amerikai Egyesült Államokba is. Vendégszerepelnek, nagyon megszeretik, nagyon híres, ismerik. Itt az egyik képen az Európa nevű óceánjáró hajón zenélnek, ez a korszakban bevett dolog volt, de ők az egyik legismertebb zenekar, és 1927-ben kezdi meg ezt az amerikai körútját, de annyira hiányzik a családja, az akkor már megszületett, 1914-ben megszületett a fia, az egyik fia Berkes András, aztán majd jön a másik fiú testvér is, hogy a család is kimegy hozzá. És a Berkes Béla 1943-ban, tehát az édesapa megírta a Családi Hegedű címmel a memoárját. Nagyon aranyos, kedves memoár, régi időkről, érdemes, ajánlom, antikváriumból, könyvtárból meg lehet szerezni. És azt mondja, hogy amikor ugye a kis Bandi is kint tanul és kint van, akkor az ő fia ott felvérteződik Amerikába. Bandi fiam ott járt iskolába, és ott szívta magába a szabadság és egyenlőség felejthetetlen igéit. Azért olyan nyakas, makacs és rátarti ma is. Ments Isten, hogy valaki megbántsa, szembeszáll ő akárkivel. Ő nem görnyedt hétrét az urakkal szemben, az ő derekát nem görbítette meg a sok cigányemlék, a megaláztatások évszázados beidegzettsége, újfajta, új típusú ember, és nem is akartam soha változtatni rajta. Legyen olyan, amilyen, biztosan neki van igaza. Az Isten segítse pályáján, a Berkes nemzetség útján, a jövő szép sikerei felé. Amikor visszatérnek Amerikából, akkor az 1930-as években, a 40-es évek elején a virágzó Budapesten, a főváros szórakozó helyein, rengeteg helyszínen, mulatóhelyen játszanak. Addigra már ők egy megbecsült család itt a fővárosban, és viszonylag tehetősek is a maguk módján. Nagyon tisztességes életet élnek, ezt a Berkes Béla családi hegedűben elmondja, és ez a kis idézet, amit itt a fiáról leírt, ez is bizonyít, hogy nagyon jó apa volt, nagyon jó szülő volt, nagyon fontos volt neki a fiúknak a tanítatása, és hát a 20-as évekre felépül ez az uglói Berkes villa, ami a Gyarmat utca 30 alatt található Hermina mezőn, ez egy nagyon szép kis épület, és a színházi élet, ami a korszaknak tulajdonképpen a nőklapjája, ott látható egy felvétel a családról, ott áll az édesanyja mellett az akkor már neves segédprímásként az édesapja mellett közreműködő Berkes Bandi. És hát lehetett volna ennek az előadásnak az is a címe, hogy a Moulin Rouge-ból a gulágra, mert hogy tulajdonképpen majdnem onnan viszik el. De hogy miért viszik el? Na most itt már 1944 telén járunk, amikor is az édesapa, a zenekara és a Berkes Bandi is Moulin Rouge-ban, a Deák kávéházban, tehát ott a nagymező környékén lévő szórakozó helyeken játszanak. Ugye a háború alatt is nyitva vannak ezek a szórakozó helyek, és hát amikor légiriadó van, akkor lemennek a pincékbe. Közben a Berkes családon nagy a nyomás, hiszen a cigány származása miatt a németeknek az előretörésével egyre nagyobb a fenyegetettség, de közben az is fenyegeti, hogy besorozhatják, elvihetik. És hát egy szórakozó helyen sokféle ember megfordul, megfordulnak csalók, szemfényvesztők, pénzért sok mindent árulók, és a Berkes Bandi is így szerez magának egy hamis iratot, amiben azt igazolják, hogy ő egy polgári szolgálatos, de a honvédség állományába tartozó valamilyen tiszt vagy alkalmazott, és hát így bujkál ezen a azt lehetett rekonstruálni, hogy ezeken a terézvárosi óvóhelyeken a Nagymező utca 22 és a Hajós utca 11 között volt egy összefüggő pincerendszer, és amikor bejöttek az egyik oldalon a németek, akkor ki tudott menni a másik oldalon. Itt tölti 44 telét, 45 elejét, és hát tulajdonképpen itt éri a szovjet invázió. Az oroszok számára Berkes Bandi egy feltűnő jelenség. Mi az, hogy nem a fronton van, mi az, hogy cigányzenész, és mi az, hogy az útlevelében benne van 8 pecsét, és már bejárta a világot, és Amerikába is volt. Hát mi lehet más Berkes András, mint kém? Szerencsétlen egyébként egy nagyon visszafogott személyiség, nem konfrontatív, konfliktuskerülő, tényleg csak a zenének él. Nagyon gyorsan megszületik az ítélet, 10 év kényszermunkatábor, és már itt a Magyar Nemzeti Levéltárnak az adatbázisában látható is az adatlapja, anyanyelve magyar, de nemzetisége cigány, felveszik minden adatát, és hát készítettem egy ilyen tragikomikusnak is mondható térképet, hogy Berkes Bandi útjai 1928 és 53 között, mert hogy valóban bejárja a virágot, vagy így, vagy úgy. 45 előtt megjárja Nyugat-Európát és Amerikát, és 45 után pedig megjárja a legnehezebb északi lágereket, majd azt lehet a Gagóczi Árpád emlékirataiból, illetve van még két emlékirat, ami informatív, megtudni, hogy Karabaszban és Spaszban raboskodik. Most az is érdekes, ugye, hogy a forráskritika és a memoároknak a hitelessége. Talán a leghitelesebb forrásként a Galgóczi memoárt lehet, hiszen többször visszatérő elemek vannak, amik ugyanarról szólnak a Berkes András életéhez kapcsolni, de jól mutatja például Kőlei Györgynek a visszaemlékezése, aki ír a Berkes Andrásról, hogy ott sok pontatlanság van. Ugye utólag, amit lejegyez, amire emlékezik, és még van Oblisz Ferencnek a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által kiadott visszaemlékezése, aki így emlékezik Berkes Andrásról. Mindig volt valaki, aki a másikat is tápolta, ösztökélte. Ilyen volt Berkes Bandi, a világhírű cigányprímás is. Főbemászó, szívhez szóló mozsikája sokukban ültette el a reménységet, a csak azért is élni akarást. Játékát mindenki csodálta, és ezért tisztelték is őt. Ha a síró, hegedű szó lehangoló elkeseredést, honvágyat ébresztett, ő maga is letörölte a szemes sarkában csillogó könnyet. Előfordult, hogy elkurjantotta magát, hogy a kutyafáját nem tarthat ez örökké, majd csak egyszer hazakerülünk innen. A szép halk muzsikaszó közénk varázsolta az otthon leheletét, és szinte láttuk a jól ismert hazai tájat, a hömpölygő Dunát, a szőke Tiszát, a sebesen kanyargó kis patakokat, hallottuk a csipogó madarakat, a vakkantó kutyákat, és ott jártunk a kopott kis házban az udvaron, mintha lebegtünk volna a láger fölött. És mindaz, ami gyötört, fájt, az lett volna a rossz álom. Az álom pedig a valóság. Mit lehet tudni a gulág éveiről egyáltalán, hogy volt nála hegedű? Ugye ezt Galgóczi Árpád visszaemlékezéséből tudjuk, hogy el akarták tőle mindig venni a hegedűt, de azt kérte, hogy hadd játszom még egyet. És amikor eljátszotta, akkor az annyira elvarázsolt az egyébként művészet szerető oroszőröket és a fogvatartókat, hogy nála hagyták. Illetve azt lehet még itt a gulág történetekből kiolvasni, hogy az 1950-es évektől valóban rendszeressé vált az úgynevezett kultúrbrigádoknak a működése, ahova szívesen vettek művészeket. Ugye eznek az volt a fő célja, hogy átneveljék a rabokat, de itt egész színvonalas színházi előadások, irodalmi műsorok, zenei előadások, hangversenyek is voltak, és ott a Berkes András remekelt. És itt Spászkban is ő egy ünnepelt, úgynevezett pridurok, egy kitüntetett rab volt, akinek előjogai voltak. Például a hegedűje, hogy nem kellett dolgoznia menni, hogy gyakorolhatott, mindenki hallgatta, és Galgóczi Árpád leírja, hogy még egy láger hangversenyt is tartottak, vagy többet is. Más előkelő zenész fogvatartott is volt, Bertovszky, aki a Rigai Nemzeti Színháznak volt az első hegedűse, és nagyon részletes, hogy a Galgóczi Árpád visszaemlékezik arra, hogy hogyan készül a Berkes profiként, és hogyan izgul, és azt mondja, hogy majd a Repülj fecském című dalt fogja előadni, ami vagy Bartók, vagy Kodály szerzeménye, de hát mondják, hogy hát ez a te szerzeményed, de hát azt senki nem hinné el, mert olyan színvonalas egyébként, és ezt előadja, ott ül az egész láger, több ezer ember, ez egy nagy láger egység volt, nagyon sokan voltak, és meghallgatják a két előadót, és felzúg a taps, és ünneplik a Berkest. Pedig a Bertovszky is egy kiváló zenész. És mit lehet tudni még erről a láger életről? Azt, hogy az 50-es évekig azért nincs ilyen jó élete, reumás lesz, kifagy a bal szeme egy ilyen burános északi hideg széltől, de azt mondja, hogy neki azt számít, hogy a keze nem sérült, ugye, hát milyen a művész, milyen a zenész, milyen a hegedű művész hozzáállása, és hát így zajlik ez a nagyon érdekes életforma, ez a paradox lét. 1953 novemberében ott van az első gulágtranszportban, hazajön, hát akkor ő már 14-es születésű, tehát 40 éves, egy meglett ember. Ugye mi van a magánéletével? A 30-as években egy amerikai cigány származású asszonyt elvesz feleségül, születik egy lánya, de azok visszamennek Amerikába. Azt nem lehet tudni, hogy találkozik-e vele. Az a lényeg, hogy tőle 56-ban egyébként elválik ez a későbbi életének a történetének a része, és akkor itt váltok, hogy milyen sors vár egy meghurcolt cigány származású hegedűművészre az 1950-es években Magyarországon. Az is nagyon paradox. Az állambiztonság egészen 1970-ig figyeli, sőt 1958-ban, amikor az 56-os forradalom és szabadságharc után rendszeresen előveszik a gulágosok aktáit, akkor kihallgatják, rendőrségre citálják, mert hogy ezt a bizonyos hamis okiratot, amit ő kapott, ugye itt van ennek az egész szervezkedésnek, vagy ellenállásnak egy kreált, koholt neve, és ezt megpróbálják a magyar belügy feltérképezni, létezette, milyen szerepe volt ebben Berkes Andrásnak, mennyire kémkedett, stb. Nem jutnak végül is semmire, de hát ezen a tortúrán ennyi idő után végig kell mennie, lefotozzák, leírják, és onnan lehet egyébként az adatait is tudni, azt is, hogy ettől az amerikai feleségtől elvált, és később lett egy Bence Mária nevezettő, szintén cigány származású felesége, de ez a házasság is aztán zátonyra fut. Mit csinál, miből él? Ugye erről az időszakról az állambiztonsági levéltár forrásain kívül csak a korabeli sajtóhírek, amik valamilyen képet adnak, az sem sikerült teljesen kideríteni, hogy mikor halt meg. Az állambiztonsági aktát 70-ben zárják le, tehát valószínű, hogy akkor, de erre vonatkozóan biztos forrást nem találtam. Szórakozó helyeken játszik, de azért őt, mint ilyen neves hegedűművészt mutogatják, például itt egy szovjet hegedű művésznek a hegedűjét nézi meg Berkes András, ezt a művet Népben publikálták, tehát erre jó, erre lehet használni, vagy a másik cikkben azt írják, hogy Brüsszelbe küldik vendégszerepelni, de amikor turista útlevelet kér, azt nem kap. Szóval, hogy az élete ilyen szempontból korlátozott, és hát képanyag is nagyon kevés van róla, a Busurójuházban, a Sirály étteremben, a Margit-szigeti nagyszállóban lehetett vele találkozni. Természetesen az előkelőbb helyekre, mint a Mátyás pince, ilyen helyekre nem jutott be, tehát azért itt is megvan a rangsor. És a korabeli frazeológia az változik, itt már nem Berkes András cigány és jazz zenekara, hanem Berkes András és népi zenekara, ugye ez a korszaknak az új retorikája. És hát itt van az állambiztonsági akták közül néhány, a fotója, az adatai, nagyon visszahúzódva él, nagyon ezt a jelentések is leírják, hogy ezután a gulágos történet után ő nagyon, nagyon meghúzza magát, és tulajdonképpen csak a, valóban csak a zenélésnek él. Ez az utolsó ismert fotó róla a szemén, valóban látszik a sérülés, és hogy rosszul látott. Nagyjából ezek azok az adalékok, amiket így lehetett rekonstruálni az ő életútja kapcsán, és itt van az a portrérajz Galgóczi Árpádnak a munkája, ami ebben a dokumentumfilmben feltűnik, és a Galgóczi Árpád memoáriából vett idézettel zárnám ezt a rendhagyó életút előadást, ami erről a bizonyos koncertről szól, és a művészet hatalmáról a szovjet lágerben. Elképesztő hangok röppentek fel, az embernek olyan érzése támad, hogy egy másik világban, a lelki súlytalanság állapotában lebeg, hogy körülötte eltűnik a láger, apróra zsugorodik az egész teremtett világ, és ő egyedül úszik a nagy-nagy fényességben. Egyszerre arra eszméltem, hogy csend van, utánozhatatlan, szinte dübörgő csend. A közönség nem képes magához térni, még nem fogja fel teljesen, hogy minek a tanúja volt percekig. Aztán, mintha mennydörgés rázta volna meg az egész lágert, elemi erővel tört ki a lelkesedés, az emberek felállva, ugrálva tapsoltak, kiabáltak, és ez a soha nem látott ünneplés nem akart csendesedni. Ekkor valami egészen meglepő, szinte hihetetlennek tetsző dolog történt. A dobogó hátsó sarkánál álló és Berkes játékát végig csillogó szemmel figyelő lett művész hatalmas ugrással a dobogón termett, elkapta Berkes vonótartó jobb kezét, hosszan áhítatta, megcsókolta, és a közönség felé fordulva a magasba lendítette. Felállva tapsolt, kiabált, örjöngött az egész láger, nekünk magyaroknak már fájt a kezünk, de egyszerűen nem tudtuk abba hagyni. Jobbra mellettem Barica Lajos bácsi tapsolt lankadatlanul, és hosszú percek múlva, amikor már képesek voltunk meghallani egymás hangját, azt mondta erősen akadozó hangon: Árpikám, ez most olyan volt, mint egy fénysugár a vaksötétben. Köszönöm szépen a figyelmet.
Kovács Emőke történész Berkes András cigány prímásról szóló előadásának szerkesztett változatát hallották, mely a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében hangzott el 2024-ben.
Thank you.
Most Bozók Ferenc piarista olvassa fel saját írását.
Csendes megjegyzések szűkszavú szentekről és költőkről. Életünkben az igazi élmények, mintha ritkábban lennének harsány csinnadratta eredményei, számos esetben inkább csendes, monasztikus utak vezetnek előrébb minket. A történelem és irodalomtörténet nagy feladatokra rendelt kiválasztottai sem mindig az adott kor hangadóiból és kivételes rétoraiból, vagy gigászi mennyiségű és minőségű munkát elvégző, teljesítő emberekből kerülnek ki. Szinte mindig jelen vannak a kicsik, a csendesek, akiken aztán lehet csodálkozni, hogy miért épp ők hagynak nyomot a kor arcán, a lefolytott hangúak, visszahúzódni vágyók. A vallástörténetből is számos példát hozhatunk. Buddha attól lett világszerte ismert, hogy a világtól teljesen elfeledett életre vágyott. Szerette volna magát kioltani a világ számára. Gondolhatunk a Biblia nehezen beszélő tapasztalatlan és fiatal Jeremiására, vagy a Tétova félénk és megfutamodó Jónás prófétára, Názáret hallgatak szelíd leányára, Máriára, vagy jegyesére Józsefre, a szerény Ácsra. Asszisi Szent Ferenc kortársai értetlenkedve kérdezgették, miért Ferenc után megy a világ, aki se nem szép, se nem okos, se nem hatalmas, se nem vagyonos. Ezekre a kérdésekre racionális válasz nincs, talán csak az, hogy Isten hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. A szentek életében számos példa van a kicsik nagyságára. Gondolhatunk az iskoláit bukdácsolva végző, de Isten által kegyelemből óriássá emelt Arszi plébánosra, Viennei Szent Jánosra, vagy az igazi kicsikre, Goretti Máriára, vagy a Lurdi Bernadettre. Útkereséseink zsákutcája lehet, ha ismereteinkkel rosszul élünk, ha tudásszomjunk az egyszerű utakat szövevényessé és kiismeretetlenné teszik. Könnyen eshetünk abba a hibába, hogy egzisztenciánk és boldogulási lehetőségeink keresése elodázódik a különféle utak végtelen hajszolásában. Újabb és újabb ismeretekre vágyunk, és végül minden tudásból és ismert eszméből kiábrándulva ráébredünk, hogy bár az egész kívántuk megragadni, mégis a semmit tartjuk tenyerünkben. Ez a tudás hajszolásának veszélyes útja, ha úgy tetszik, az ismeret prostitúciója. Nem a keresés és ismeretszerzés ellen emelek szót, csak a rosszul keresés veszélyét érzem. Keressük az egyetlen utat, míg nem egyre több lesz az út, egyre kiismerhetetlenebb és szövevényesebb mellékutcákon haladunk, labirintusokban elhelyezett zsákutcákból kényszerülünk folyamatosan visszafordulni, csak mire visszafordulunk, már nem emlékszünk, hogy hová is kellene visszatalálni. Pedig a számtalan útkeresés és beszéd helyett néha meg kellene pihenni és hallgatni, vagy inkább hallgatózni. Ha mi állandóan keresünk és beszélünk, nehezen találunk rá azokra, akik szólni szeretnének hozzánk, akik keresnek, hívnak és várnak minket. Azok tudtak igazán boldogokká és hallókká alakulni, akik időnként le tudták magukban csitítani saját hangjukat és a világ zaját. A csend hatalmas erő. Korunk a kommunikáció, a beszéd kora. Mindenki üzenni akar mindenkinek, mindenféle technikai eszköz felhasználva, mindenkinek mindenről véleménye van, úton útfélen önjelölt prófétákba botlunk. Mégis olyan időket élünk, melyben a magunk és a világ féktelen beszédtömegében halkolni látszik Isten. Pilinszky közmondásosan lehalkított hangú és szűkszavú költő volt. Az 50-es években ráadásul el is hallgattatták. Amikor Mándi Iván, akit akkoriban szintén elhallgattatott az irodalompolitika, kétségbe esetten panaszolta Pilinszkynek, hogy kettejüket kitették az irodalomból és nem engedik élni, Pilinszky röviden csak ennyit válaszolt. Fogunk élni. Mi fogunk élni, Iván? És igaza lett. Amikor költészetének szűkszavúságáról faggatták, csak annyit válaszolt, hogy nem az a fontos, a darvak mennyit csapnak a szárnyukkal, hanem hogy íveljenek. Louis Borges híres a Tükör és a maszk című novellájában, az ír király a dicsőséges Clontarfi csata után azzal bízza meg a legzseniálisabb és retorikailag legkiműveltebb költőt, hogy olyan híres hőseposzban örökítse meg a dicsőséges háborúban győztes királyt, mely a királyt és a költőt egyaránt halhatatlanná teszi. A király két nagyszerű opusz bemutatása után sem elégedett, míg végre elkészül a harmadik verzió, amely immár tökéletes alkotás, tovább csiszolni képtelenség, és mindössze egyetlen sorból áll. A minap került kezembe Pincés Juditnak, a fiatalon súlyos betegségben elhunyt költőnőnek emlékére összeállított Versekoltárába szöktem című kötete. Pincés Judit költészetének egyik legmeghatározóbb alapmotívuma épp a csend, a hallgatás volt. A csend költőjeként jellemezte számos pályatársa. Egyik kötetének is ez a címe, Lombja van a csöndnek. Az egyik kortársa, Pintér Lajos szerint Pincés Judit külön világot alkot a maga teremtett figurákkal, teremtett törvényekkel, magánnyal és csönddel, olyan csönddel, melyben megcsendülnek a különös szavak. A csend tanít, nevel, és sok fontos dolgot észrevétett velünk. Idézett Pincés Judit Védelem című verséből, mióta itt ülök a legyőzöttek padján, féltő levelek hullnak lehajtott fejemre. Vagy a hátam mögött kinőtt egy fa, vagy lombja van a csöndnek. Márai Sándor a Füveskönyvben a következőket írja. Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezőben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerűt. Mert a csoda nem valamilyen égzengéses pillanat, mikor megnyílnak az egek, kürtök recsegnek, ködök szállanak, sírok felnyílnak, s az űrzavarban felhangzik Isten szava. Nem, a csoda legtöbbször egészen csendes. Talán újra meg kellene tanulnunk hallgatni, hogy méltók lehessünk a megszólalásra.
Bozók Ferenc piarista szerzetes olvasta fel Csendes megjegyzések szűkszavú szentekről és költőkről című írását. És ezzel már a összeállításunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Péderi Zsolt nevében is. Az adás szerkesztőjét Tikovics Ernőt hallották. További jó rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a